Szentkuti utitárs. Kedves hallgatóink! A Mátra Verebély Szentkuti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyheinkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető, Nagy Szegi Áron.
Szűszülője Istennek, méhet bezárta be magát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törli, én megmarad sértetlenül szüzességgel. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállj, te bírá, jöjj segíts te szolgáidat, boldog
mai műsorunkban a kegyhe hírei után Ugron Éva, Szentkuti intézményvezetőt hallhatják a közeljövő programjairól, majd Ullmann Péter Ágoston, premontrei szerzetes mutatja be a Szent Ágoston regulát. Tartsanak velünk! A kegyhe híreiből, eseményeiből. Február 15-e és 17-e között az Egyedülállók lelki gyakorlatára várnak minden olyan 27 és 40 év közötti társkereső fiatalt, akik még nem vettek részt ilyen eseményen, és szeretnék egy imádságos légkörben, közösségben másokkal átgondolni párkeresési küzdelmeiket, az egyedülálló lét kihívásait és lehetőségeit. A lelki gyakorlatot vezeti Elekes Szende pszichológus tanár és Asztalos Dániel teológus tanár, akik előadások, egyéni és csoportbeszélgetések által az egyház lelkiségi tapasztalataival és önismereti eszközökkel szeretnék segíteni a résztvevőket, hogy közelebb kerülhessenek a pártaláláshoz. Február 22-e és 24-e között gyermekre vágyók számára tartanak lelki gyakorlatot a kegyhelyen, melyre azon a gyermeknélküliség problémájával küzdő házaspárokat várják, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket, mit és hogyan tehetnek a gyermekáldásért az egyház tanításának fényében. A lelki gyakorlatot dr. Csépányi Gábor, pap, orvos, teológiai tanár, és a NAPRO csoport tartja. Március 15-e és 17-e között az elváltak, egyedül maradtak számára szerveznek lelki gyakorlatot Madocsai Bea vezetésével és dr. Laurinec Mihály előadásaival. Március 18-a és 22-e között bentlakásos lelki gyakorlatot tartanak papoknak és diakónusoknak az Eukarisztia szolgái címmel, Zagyko László ferences szerzetes vezetésével. április 5-e és 7-e között utánkövetéses lelki gyakorlat lesz a kegyhelyen, a 2017-es és 2018-as egyedülállók lelki gyakorlata résztvevőinek Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus vezetésével. Minden érteklődött szeretettel várnak a kegyhelyen. A programokra a www.szentkút.hu weblapon és az info@szentkut.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A vége is a búcsús időszaknak, a Szentkúti Kegyhely a téli hónapokban is várja a látogatókat. A közeljövő eseményeiről Ugron Éva intézményvezetővel szerdahelyi Csongor beszélget. A Magyar Katolikus Rádió felvétele következik.
Ugron Éva a beszélgető társam, Mátra Verebé Szentkúton, ő a Szentkúti intézmény vezető, Csendes Szentkút, de csak látszatra azt hiszem, mi történik ilyenkor a kegyhelyen, hát a nagy zarándok időszaknak vége van, és majd tavasszal kezdődik újra pünköstájt, vagy húsvétkor.
Igen, látszólag csendes. Valóban a húsvéti Szent Három nap a következő olyan, ami tavasztól elindítja ezt a úgynevezett búcsús szezont nálunk. Rengeteg feladat van ilyenkor is előttünk. Egyrészt szervezzük a téli programjainkat, hogy minél szélesebb körben tudjunk lelki gyakorlatokat és lelki programokat nyújtani. Februárban végig minden hétvégén különböző saját szervezésű lelki gyakorlataink vannak. A gyermekre vágyók lelki gyakorlatával kezdeném a sort, mivel hogy Szentkútnak ez a szerintem legfőbb jelenleg is a csodát élővé, vagy élőben tartó üzenete, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, mert legtöbb hálatáblát a mai napig a meddőpárok gyermekáldása, így az itteni fohász vagy a víz vétel utáni gyermekáldása hozza. Tehát nekünk a legtöbb visszajelzés ezzel kapcsolatban van, ezért ez nagyon fontosnak.
Akkor ezek közben a víz, a Szentkút, vagy a szüzanya a fő ütőereje, segítője a hálatáblák szerint?
Ezt a hármat csak fordított sorrendben, tehát nyilván elsőként a szüzanya, a többi az ebből következik. Tehát itt, amit megél, azt a szüzanya adja neki, és a víz is, mint tudjuk, a hitáltal gyógyít, nem magától, nem gyógyszer, hanem ez így együttesen. Tehát ez egy különleges dolog, hogy ez itt ennyire jellemző, és ezzel én is itt szembesültem, hogy ez ennyire gyakori, és ennyire hálásak érte, és ez a lelki gyakorlatunk tényleg nagyon népszerű, mert ezt Csépány Gábor atya, pap, orvos, teológiai tanár hozza össze különböző tanúságtevőkkel, örökbefogadókkal. Egy nagyon komoly hétvége, és utána a egyedülállóknak, a fiatal egyedülállóknak tartunk lelki gyakorlatot, ami két pszichológus és szintén tanúságtevők segítségével. Na, itt megint el kell mondanom, hogy ezt most már két időpontban szervezzük meg, hogy legyen utánkövetése a tavalyiaknak, és legyen új is, és itt nekem a legkedvesebb történetem, ami egyébként Szentkúthoz köt, az pont ilyen, hogy itt, ezen az általunk szingli lelki gyakorlatnak betézett fiatal egyedülállóknak való lelki gyakorlaton kapott olyan feloldást a saját maga görcseiből egy hölgy, hogy három hónap múlva itt bejelentkezett, és fél év múlva megtartottuk az eddigi legnagyobb lagzinkat, ami itt Szentkútra jöttek vissza esküvőre, lakodalomra, tehát ez ő nekem a legszebb tanúságtevőm így.
Tehát a gyermekáldásban és a párra való rátalálásban is segít Szentkút. Igen. Ezek a idézőjelben mondom, szingli lelki gyakorlat, ez koedukált, vagy pedig külön férfiaknak, külön nőknek? Hogy működik ez?
Ez nem a társkeresésről szól, tehát ezt muszáj elmondani, hogy itt a pszichológusok kis csoportokban, nemek szerinti bontásban, kis csoportokban ővelük foglalkoznak, hogy mi okozza azt a gátat, hogy ő nem mer, vagy nem tud adott esetben kapcsolatot teremteni, nem pedig itt ismerkednek meg. Értem. És egy össznépi buliról van szó.
Beszéltünk a gyermekre vágyókról, a párt nehezen találókról, és hát vannak azok, akik valamilyen oknál fogva egyedül maradnak. Számukra is van lehetőség itt Szentkúton töltekezni?
Természetesen rájuk is gondoltunk, nekik is szakemberek által tartott lelki gyakorlatos hétvége van tavasz elején, tehát kora tavasszal, az elváltak, egyedül maradtaknak, illetve főleg a gyermeküket egyedül nevelőknek a számára. De hogy ne csak ilyen egyedül állókról beszéljünk, rengeteg házas és leginkább családos, gyerekes programunk van. Ennek nyilván a főszezonban van az ideje, úgyhogy egyébként a külön téma, de a pályázataink is erre irányulnak, hogy a családoknak még többféle lehetőséget tudjunk itt kínálni. Sportpályák, játszóterek, családi apartmanok, úgyhogy ezeket készítjük most még elő.
Tehát Szentkút, ha úgy is tűnik, hogy pihen, de nem pihen.
Így van, igen, szerencsére.
Műsorunk folytatásában Ullmann Péter Ágoston premontrei szerzetes katekézisét hallgathatják meg Szent Ágoston regulájáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, egy premontrei szerzetestől talán azt várnák, hogy egy kicsit beszéljek a premontrei lelkiségről, ami rendünk életformájáról, de hát, mint hallottátok, azt a feladatot kaptam a Szentkuti Ferences atyáktól, hogy Szent Ágoston atyánk regulájáról szóljak hozzátok. Ez egy kicsit tágabb téva, mint egyetlen szerzetesrendről beszélni, mert bizony sok nem is gondolnátok, hogy mennyi szerzetesrend van, amelyiknek az életszabálya nem a jól ismert Benedek regula, hanem a nagy nyugati egyház atya Szent Ágoston szabálya. Rajtunk premontreieken kívül ezt a szabályt követik az ágostonos kanonokok, az ágostonos remeték, a pálosok, a domonkosok, a boldogasszony nővérek, akik azelőtt mi asszonyunk nővéreinek hívták, ugye egyik legnagyobb női rend itt Magyarországon, és még sok más szerzetes rend követi ezt a regulát. Mi premontreiek Szent Ágoston ünnepén azt énekeljük az ünnepi himnuszból: papok tiszta életére írtál gondos regulát, azt szeretve, azt követve biztos utat tartanak, s hogyha te vagy jó vezérük, várja őket szent haza. Szent Ágoston már a megtérése előtt is kereste barátaival a közös életet. Amikor pedig püspök lett, közösségben élt papjaival, és körülötte férfi és női szerzetes közösségek formálódtak. Nekik írta azt a szabályzatot, amit mi most regulának nevezünk, és ez a szabályzat több változatban is fennmaradt. Mi premontreiek a regula 7 napra elosztott kivonatát a reggeli zsonosbában olvassuk. Ez egy rövidített forma, és ennek alapján tekintünk be most együtt egy kicsit a regulával. A szerzetesi közösségeknek szól ez a regula, de mindnyájan, akik ezt hallgatjuk és olvassuk és hallunk róla most, egy picit tanulhatunk belőle. Ennek a kivonatos regulának az élén áll Krisztus tanítása, a fő parancs. Szeretett testvéreim, mindenek előtt Istent szeressétek, aztán a fele barátot, mert ezek a nekünk adott legfőbb parancsok. Szent Ágoston nagyon jól tudta, hogy mit írt János apostol az első levelében: szeressük egymást, mert ha egymást szeretjük, bennünk marad az Isten, és az ő szeretete tökéletes lesz bennünk. Az Isten bennünk, és mi az Istenben. Ez egy alapvető ágostani tanítás, és erre még, ha megengeditek, visszatérünk. Mindjárt ezután a közös élet fundamentuma az apostolok ősegyházát követő szegénység regulája következik. Először is azért gyűltetek össze, hogy egyetértésben lakjatok a monostorban, és egy szív, egy lélek legyetek Istent keresve. Semmit sem mondjatok sajátotoknak, legyen mindenetek közös. Elöljárótok ossza ki mindegyik őtöknek az élelmet és a ruhát, azonban ne egyenlően, hanem inkább kinek-kinek szükséglete szerint, hiszen a teherbírástok sem egyenlő. Így olvassátok ugyanis az apostolok cselekedeteiben, mindenük közös volt, és mindenkinek adtak belőle a szükséghez mérten. Ehhez hasonlót olvasunk Szent Ágoston ünnepi zsolozsmájában, amikor így imádkozunk: amikor pap lett, azonnal felállította a klerikusok monostorát, és elkezdett abban a szent apostoloktól megállapított regula szerint élni. A szegénység, mint állapot után, mindjárt az imádságot, mint első tevékenységet emeli ki a regula. Így szól: imádkozzatok álhatatos buzgósággal a meghatározott órákban és ideig. amikor zsoltárokkal és himnuszokkal Istenhez imádkoztok, szívetek arról elmélkedjék, amit ajkatokkal kimondtok. Egy pillanatra megállok itten, hát ez is minnyájunkra vonatkozik. Hányszor van, hogy csak monoton mondjuk az imádságot, és nem az imádság gondolatai járnak a fejünkben, nem arról elmélkedünk, hogy így mondjam. Ez egy alapvető keresztény tanítás, szívetek arról elmélkedjék, amit ajkatokkal kimondtok. Az imádság után az étkezés az a tevékenység, amit az aszkézis szabályoz, és valamiképpen az Úristenre irányul. Testeteket az ételben és italban, bőjtel és önmegtagadással fékezzétek meg, amennyire egészségtek megengedi. Ha azonban valaki nem tud bőjtölni, legalább étkezésen kívül ne vegyen magához semmi ételt, ha csak nem beteg. Amikor asztalhoz ültök, míg csak onnan fel nem keltek, hallgassátok zajongás és vita nélkül, amit a szokás szerint olvasnak. Ne csak ajkatok fogadja az ételt, hanem fületek is éhezze Isten igéjét. A ruházkodásra vonatkozó szabályok a tisztaság evangéliumi tanácsának megtartását segítik. Itt most kivételesen Ágostonnak a nővérekhez írt levelében található regula változatból idézek. Ruházatotok ne legyen feltűnő. Ne ruhátokkal akarjatok tetszeni, hanem erkölcseitekkel. Fejeteken a fátyol ne legyen olyan vékony, hogy átlássék rajta hajatok. A fátyol alól sem kócosan, sem cicomásan ápoltan ne lássék ki hajatok. Ha valahová beléptek, megjelenésetek, ruházatotok, mozdulataitok olyanok legyenek, ahogy szentségtekhez illő. Így nem ébresztetek vágyakat senkiben, tekintetek, ha rá is esik valakire, ne ragadjon rajta. Itt aztán a regulában a szemek féktelenségéről, mint a tisztátalanság első forrásáról egy nagyon is józan és reális fejtegetés található. A regula ezután részletesen szabályoz minden látszólag jelentéktelen tevékenységét, a hibák felfedésének a módját, a ruhák elosztását, a mosdást, a fürdést. Ágoston bölcsen rendelkezett ezekről, mert nagyon jól tudta, hogy a tökéletességre törekvő keresztény nem hagyhatja ki az általános emberi tökéletesség fokozatait. És a közömbös emberi tevékenységek is bűnössé tudnak válni a túlzás, vagy éppen az elhanyagolás által. A mi rövidített regulánk, a vezetettek és az elöljárók, valamint az egymás közötti kapcsolatokról, azaz az engedelmesség evangéliumi tanácsával kapcsolatos részleteket emeli ki a teljes regulából. Hallgassuk meg ezt is. Veszekedés ne legyen köztetek, vagy a leggyorsabban vessetek neki véget, különben a harag gyűlöletté fajul, és akkor a szálka gerendává válik, és a lélek gyilkossá lesz. Így olvassátok ugyanis, aki gyűlöli testvérét, az gyilkos. Az elöljáróval való viszonyról ezt mondja a regula. Elöljárótoknak, mint atyának, anyának engedelmeskedjetek. Adjátok meg neki a tiszteletet, nehogy megsértsétek benne az Istent. Még inkább engedelmeskedjetek az idősebb testvérnek, aki fölöttetek nagyobb tekintéllyel bír. A vezetőket pedig így figyelmezteti, aki elöljárótok, ne azért tartsa magát szerencsésnek, mert hatalommal kormányoz, hanem azért, mert szeretettel szolgál. Tisztelet tekintetében első legyen köztetek, Isten előtt azonban félelemmel boruljon lábatokhoz. Kedves testvéreim, ha az a szándékunk, hogy mindenki ismerkedjen meg a szerzetesi élet miben létével, a mi törekvéseinkkel és a sokféle szerzetesi életformával. Viszont a mi számunkra, szerzetesek számára a regulával való találkozás az olyan, mint egy tükör, mint egy számvetés. Ezért maga Ágoston a nővéreknek írt levél végén így ír, hogy pedig ebben a kis könyvben, mint tükörben meglássátok magatokat, és hogy feledékenységből valamit el ne hanyagoljatok, olvassátok el hetente egyszer. És ha úgy találjátok, hogy megteszitek, ami benne le van írva, adjatok hálát az Úrnak, minden jó adományozójának. Ha viszont valamelyik őtök valami hiányosságot vesz észre, bánja meg a múltat, legyen óvatos a jövőben, imádkozzék, hogy a bűne bocsánatot nyerjen, és ne essék kísértésbe, amen. Mindezek után tegyük fel a kérdést, hogy mi is valójában ennek az Ágoston regulának a belső szelleme, lényege és értelme. Végső soron mi az ágostonos lelkiség legjellemzőbb vonása? Erre a válaszra már elmélkedésünk elején is utaltam. Jól figyeljünk erre a mondatra. Az Isten jelenléte és bennlakása. Bennlakása a közösségben, és ugyanúgy az egyes emberekben. És mindennek az élő tudata az, ami mindenek előtt jellemzi a regula lelkiségét. Bocsássatok meg, most ezt latinul olvasom. Deus enim qui habitat in vobis, vagyis az Isten, aki bennetek lakik, vagy más helyen úgy mondja, hogy a bennetek élő Isten. Bizony nem kerülhetjük el, hogy a regula kapcsán kissé elgondolkodjunk a mi keresztény lelkiségünknek erről a nagyon fontos szempontjáról. Halkan mondom, hogy a ferences atyák azok előre megkértek, hogy kerüljük az elvont teológiai fogalmakat, de bizony egy kicsit erről beszélni kell. A kolostori élet első értelmét adó célja Szent Ágoston szerint először is azért gyűltetek egybe, hogy egyetértésben lakjatok a monostorban, és egy szív, egy lélek legyetek Istent keresve. Ezt hallottuk a regula elején. És Szent Pál is így ír, Krisztus a hit által a szívetekben lakik, bennetek. A jeruzsálemi közösség egy szív és egy lélek volt, mondja az apostolok cselekedetei. És Ágoston sok helyen előszeretettel idézi ezt a két szentírási helyet. Mit ért Ágoston az egy szív és egy lélek Istenben alatt? A regula második fejezete végén kimondja, éljetek tehát mindnyájan békében és egyetértésben, és különösen tiszteljétek egymásban Istent, akinek a temploma lettetek. Kedves testvéreim, ha mélyebben belegondolunk, feltételezhetjük azt, hogy az egy szív és egy lélek Istenben, in Deum, és tiszteljétek egymásban az Istent, in vobis Deum, ez a kettő ugyanazt jelenti. Egy szív és egy lélek Istenben, és tiszteljétek egymásban az Istent. Hogyha hiszünk a háromszemélyű Isten önkinyilatkoztatásában, és hogyha szívünkben imádkozunk hozzá, akkor a kinyilatkoztatásnak ez az Istene sohasem csupán a hitünk és imánknak a távoli tárgya, aki csak az eukarisztikus színekben jön közel hozzánk. Sokkal közelebb van hozzánk az Isten. Bennünk van. Ő valóságosan jelen van a közösségben. Valóságosan. Sőt, különleges módon jelen van az egyes emberek szívében. Bennetek. Mégpedig az ő teremtetlen lényével, mint úgynevezett teremtetlen kegyelem, grácia inkreáta, így nevezik a teológusok. És ez a jelenlét, ez nem csak olyan, mint az a kapcsolat, amely távollevő dolgot jelenít meg, mint mikor szeretettel gondolunk, emlékezünk egy hozzánk közel álló embertársa, vagy éppen telefonon beszélgetünk vele, ennél sokkal közelebb van. És nem is úgy van jelen, mint a kinyilatkoztatás Istene, hogy ahogy az Isten a teremtett kegyelme által cselekszik, nem. Hanem a teremtetlen kegyelem van jelen tulajdonképpeni, bensőséges, közvetlen és valóságos jelenléttel a mi szívünkben. Kedves testvérem, ezzel fejezném be, ebben az értelemben a keresztény ember Ágoston szerint a három személyű egyistennek a képe. De nem olyan, mint egy kép más, amely kívül marad az eredeti képen, hanem az Istenben a benne való részesedés által lesz képmássá. Mert az emberben benne rejtőzik a háromság, benne vesz lakást, mint a templomában. Benne él és működik, és mások számára hozzáférhetővé válik. Ezért tudunk a testvérben Istennel találkozni. Gondoljatok arra, hogy az a 2000 ember, aki most itt engem hallgat, a mellette lévő emberben, a másik 2000 emberben Istennel találkozik. Halkan mondom, nem csak úgy, hogy majd a fennmisében áldozunk, hogy együtt vagyunk egy közösségben, hanem akik itt egyenként vagytok, a másik emberben az Istennel találkoztok, mert benne van a másik emberben az Isten. Ez a keresztény testvériség titka. Ezt szerette volna Ágoston, hogy ez valósuljon meg, különösen a szerzetes életben. Mert Ágoston szerint, amikor sokan békében és egyetértésben együtt élnek, képesek egyetlen templomot építeni, mégpedig az egyháznak, Krisztus testének a templomát. Köszönöm a figyelmeteket!
Kedves hallgatóink! Nemzeti Kegyhelyünk műsorát hallhatták Szent Kuti utitás címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkut.hu honlapon. Műsorunkat visszahallgathatják a Mária Rádió honlapján. Várjuk Önöket ismét 4 hét múlva, március 2-án, szombaton este 8:45-től. Búcsúzik a műsorvezető Nagy Szegi Áron. A viszonthallásra!